versét, ami így kezdődik, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. A 214. énekünket keressük ki, 214. dicséretünket, és énekeljük ennek első versét, valamint a 4. verstől a 8. versig terjedő szakaszát. A 214. dicséretünk első, valamint 4. versétől a 8. versig terjedő szakaszát. Az első vers így kezdődik, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, hadd dicsőítsünk téged ma is. Dicsőítünk téged, aki megnyitottad a vakoknak a szemeit, és látóvá tetted őket. Te nyisd meg a mi lelki szemeinket is, hogy lássuk a te dicsőségedet, mert jelen van mi közöttünk is. És köszönjük, hogy az a dicsőség az megszentel bennünket is. Látod, hogy mennyire szentségtelenek vagyunk, úgy, hogy énekeltük is. Sokféle bűn lakozik mi bennünk. A te törvényed tükrében, ha megvizsgáljuk magunkat, a szívünket, a gyakorlati életünket, bizony sok szempontból megszegtük mi a te törvényeidet, és nem éltünk azok szerint semmiben. Köszönjük néked, hogy az Úr Jézus Krisztushoz folyamodhatunk, hogy ő érette, és ő általa bocsáss meg nekünk, és tisztogass meg minket. Szentelj meg minket, szentelj magadnak kivált képen való népet itt Újszegeden is, és hadd legyünk ennek mi is egyen-egyenként tagjaivá. Kérünk téged arra, hogy áldásod legyen most rajtunk ez Isten tiszteleten, áld meg a hirdetett ígét, áld meg az úrvacsora látható ígéit, és add, hogy veled való üdvösségünkre szolgáló, boldogságunkra szolgáló találkozásunk lehessen hitáltal. Kérünk, hogy add nekünk magadat, mert nálad nélkül üres a szívünk, üres az életünk, üres az egész lelkünk. Töltsd be bennünket önmagaddal, a te drága személyeddel. Köszönjük, atyánk, hogy a mi megváltónkért meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a római levél 13. részében, a 8. verstől a 10. versig terjedő szakaszban. A rómaiakhoz írt levél 13. rész, 8. versétől a 10. versig ezt olvassuk. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúk bizonyságot ne szólj, ne kívánd, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik össze, szeressed fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt alkalommal a bibliai, illetve református kegyességről beszéltünk, és annak néhány alaponására hívtam fel a testvéreknek a figyelmét. És remélem, hogy nem csak én, hanem Isten lelke is munkálkodott a szívünkben. Most vizsgáljuk meg, hogy Istennek az újszövetségi népe az egyház tagjainak a hívő életében, a kegyességében van-e szerepe, vagy nincsen az Isten törvényének. Tehát ezzel foglalkozunk ma, van-e az újszövetségi Isten népe, az egyház kegyeseinek, hívőinek az életében szerepe az Isten törvényének. Mindenek előtt, testvérek, nézzük meg, hogy mit értünk mi az Isten törvényén. Az újszövetséget, ha olvasgatjuk, azt találjuk, hogy a törvény szót különböző összefüggésekben, különböző szóösszetételekben használja az újszövetség. Van, amikor persze csak önmagába említi, hogy a törvény, de van, amikor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy Isten törvénye, máskor Krisztus törvénye, vagy szabadság tökéletes törvénye, vagy a király törvény. Tehát különböző szóösszetételekben találkozunk vele, és nem árt tisztázni ezeket a fogalmakat. Hogy aztán majd lássuk, hogy pontosan mit is kérdeztünk. Mi a témánk tulajdonképpen a mai napon. Nos, elsőként vegyük az Isten törvénye kifejezést. Ez Istennek a változhatatlan erkölcsi rendje. Az ő akaratának ez a kifejeződése, amivel szabályozta az embereknek a hitét és az erkölcsi életét. A teremtéskor ez beleteremtette Ádámba és Évába. Hogy úgy mondjam, az ő lelkükbe, az ő természetükbe véste ezt. Később ugyanezt a törvényt Isten saját kezűleg kőtáblákra is véste, és odaadta Mózesnek a Sínai hegyen, hogy adja át a népének, és általuk az egész emberiségnek. Ez a kőtáblákra írt isteni törvény rejlett aztán a szövetségnek a ládájában. Vagyis egyszerűen fogalmazva, Isten törvénye, ez a kifejezés a legtöbb helyen a két kőtáblát, a 10 parancsolatot, hogy szoktuk mondani, a 10 parancsolatot jelenti. A legtöbb helyen a törvény szó, amikor önmagában áll, akkor is ezt jelenti. Aztán találkozunk a másik fogalommal, Krisztus törvénye. Nos, Jézus Krisztusban úgy találjuk, hogy megjelent ezen a földön a kőtáblákra írt isteni törvény. Ugyanaz, ami annak idején a szövetség ládájába rejlett, ugyanaz a két kőtábla, 10 parancsolat táblái, ugyanazok megjelentek ezen a földön, most már nem a szövetség ládájában, hanem Jézus Krisztusnak a személyében. Az Úr Jézusnak a személyében. A Zsoltárok könyve szerint ez volt az ő szívében. Az Isten törvénye lakozott az ő szívében. És ráadásul Jézus Krisztus a 10 parancsolatnak minden igéjét, mind a két kőtábla, mind a 10 parancsolatát a maga teljes értelmében tökéletesen be is tartotta. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy szemléltette velünk az Isten törvényét, láthatóvá tette Jézus előttünk az Isten törvényét. Tehát Jézus törvénye, vagy Krisztus törvénye voltak éppen azonos az Isten törvényével. Aztán Jakabnál találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy a királyi törvény, Jakab levelének a második részében, a szöveg összefüggésből kiderül, hogy az apostol ott is egyértelműen az Isten törvényére, vagy az azzal azonos Krisztus törvényére, tehát a 10 parancsolatra utal ezzel a kifejezéssel. A negyedik fogalom, amit még itt megemlítenék, ez a Mózes törvénye kifejezés, ami azonban többet jelent, mint az Isten törvénye, vagy a Krisztus törvénye, vagy a királyi törvény, amit tartalmaz ugyan, de annál többet is tartalmaz. Mózes törvényében tehát benne van a 10 parancsolat is, de még vannak benne más parancsolatok is, tudnélik, amikkel Isten szabályozta Izraelnek a jogi jogrendjét, jogi életét, és szabályozta az ő kultuszukat, az ő Isten tiszteleti rendjüket, rituáléjukat, ceremóniáikat. Tehát Isten törvénye, hogy így mondjam, ugye benne van ebbe, de a Mózes törvénye az ennél több törvényt ölel magába. Itt jusson eszünkbe, hogy Isten a zsidó néppel szövetséget kötött, és ebben a szövetségben Isten magára vállalta bizonyos kötelezettségek teljesítését, de a zsidókra is rótt rá kötelezettségeket. És ezeket a kötelezettségeket tartalmazta Mózes törvénye. 10 parancsolat is benne, de azon túl még sok más egyéb törvény is. Isten azon mérte le, hogy az ő szövetséges népe hűséges-e hozzá, betartja-e a 10 parancsolatot is, de az összes többi más előírásokat is. De ez a Mózes törvénye, ez tudnélik, ez a törvény, azt kell mondjuk, a pogány népekre már nem vonatkozik. Tehát kivéve a 10 parancsolatot, mert az minden emberre vonatkozik, de a Mózes törvényei, ami a 10 parancsolaton felül van, az már a pogány népekre nem vonatkozik. Nos, fogalmi tisztázás után, testvérek, talán jobban értjük a fő kérdésünket, hogy milyen kapcsolatba áll a kegyes ember, a hívő ember az Isten törvényével, vagy Jézus törvényével, vagy a királyi törvénnyel. Szerepet játszik-e az életébe, vagy nem? Hogyha megfontoljuk, testvérek, még ráadásul, hogy mindegyik parancsolatban, amit a kőtáblákon olvastunk, vagy amiket Jézus Krisztusban láttunk, benne foglaltatik az ellenkezőnek a megparancsolása is, például amikor ugye azt mondja, ne lopj, akkor ez nem csak azt mondja, mit ne csináljál, hanem azt is mondja, hogy mit csináljál, tudnélik, hogy légy tisztességes. Vagy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne hazudjál, azt is jelenti, hogy mondjál igazat. Pozitíven is meg lehet fogalmazni. Tehát mindegyik parancsba benne foglaltatik az ellenkezőjének a megparancsolása is. Ráadásul az egyes parancsolatokban nem csak a megnevezett bűnökről, hanem a velük összefüggő és a velük rokonságban álló más bűnöknek a megtiltásáról is szó van. Illetve az ellentétük megparancsolásáról is. Ráadásul az egyes törvények ugye nem csak a külső megnyilvánulásainkra vonatkoznak, hanem Jézustól tudjuk, hogy a szívünknek az indulatára is vonatkoztak. Vagyis mondja, ne paráználkodj, de ne csak, hogy tett szintjén ne paráználkodj, hanem egy gondolat szintjén se paráználkodj, tanítja Jézus egy beszédbe. Na hát így, ha ezeket megfontoljuk, még nagyobb súlyúvá válik az alapkérdésünk, hogy van-e szerepe az Isten újszövetségi népének, a keresztény anyaszentegyháznak, annak tagjainak, a kegyesek életében az Isten törvényének, Jézus törvényének, a királyi törvénynek, mely mind ugyanazt jelenti. Nos, mondjuk ki mindjárt itt a második pontunkban a tételt, hogy Isten törvénye bizony a kegyességünknek a szabályzója. Nézzünk néhány igehelyet azért, ami eligazít bennünket ebbe a kérdésbe. Először is nézzük meg, mit mondott az Úr Jézus. Ugye a hegyi beszédben elmondta az ő programbeszédét. Amikor azt hallották az emberek, azt mondták, hogy Jézus félre akarja söpörni az Isten törvényét, és valami új törvényt akar itt felállítani. Most Jézus leszögezte azt a Máté 5.17-19-ben, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, Isten törvényét, hanem hogy betöltse, teljesítse azt. A hegyi beszédbe pusztán annyit tett az Úr Jézus, hogy a 10 parancsolatot, Isten törvényét helyesen értelmezte. A korabeli farizeusoknak, írástudóknak a törvény, felszínes törvény magyarázatával szemben rámutatott az egyes törvényeknek a valódi mélységére. A valódi mélységére. A paráznaságot mondtam az előbb. Nem csak arról van szó, mondja Jézus, hogy ne paráznák, hanem arról van szó, hogy tedd benne, hanem hogy a szívedben ne nézzél a másik asszonyra kívánsággal. Erről van szó. Isten nem csak külsőségeket parancsol nektek, hanem a szívetekre is gondja van. Még ott se követhetitek el. Tehát Jézus ezt a hegyi beszédet, amikor elmondta, akkor egyáltalán nem azért mondta, hogy valami új törvénykódexet állítson elő, hanem a régi törvénykódexnek adta meg a helyes és igazán elmélyült értelmezését. És ezt a hegyi beszédet, amint kiderül a Bibliából, Jézus a tanítványainak mondta, hogy mondtam, hogy ez az ő programbeszéde. A tanítványainak mondta. Vajon tényleg azért mondta Jézus, hogy elsöpörje a törvényt, és az ő tanítványnak valami más törvényt adjon, dehogy is. Őket tanította arra, hogy a törvény helyes értelmezése szerint éljenek, és ahhoz alkalmazkodjanak, ami megmondatott a régieknek. Csak nem úgy magyarázza, ahogy a korabeli zsidók magyarázták a törvényt. De menjünk tovább. Jézusról ugorjunk Pál apostol személyéhez. Itt a római levélből olvastuk a Róma 13.8.10-et, ahol Pál apostol a megigazult hívőknek az életéről beszél, és a 10 parancsolatból mindjárt 5-öt idéz, ami Jézus Krisztusban érvényes a hívőkre is, hiszen különben nem is idézné nekik ezeket a parancsolatokat. És azt mondja az apostol, hogyha ezeket ti teljesítitek, akkor szeretitek a fele barátaitokat. Vagyis nem arról van itt szó, hogy a szeretet mint egy helyettesíti az Isten törvényeinek való engedelmességet, hanem azt, hogyha engedelmeskedtek a törvény eme előírásainak, hogy például ne paráznák, hogy ne őj, és a többi, akkor szeretitek a fele barátaitokat. A törvény betöltése, teljesítése a szeretet. A törvény betöltése nem az van, hogy hát mi szeretjük, de a törvénye már a többieket, de a törvénye nem foglalkozunk. Nem, a törvény betartása maga a fele barátnak a szeretete. Az Efézus 6-ban Pál a gyermekeknek, a keresztény gyermekeknek írja, hogy engedjenek a szüleiknek. Miért? Azért, mert ezt mondta a 10 parancsolatban az Isten. 10 parancsolatból idéz Pál apostol, hogy a hívő gyerekek ezért engedjenek a szüleiknek, mert Isten megparancsolta a 10 parancsolatból, hogy engedelmeskedjenek. Még a keresztény gyermekekre is, nem csak a felnőttekre, még a keresztény gyermekekre is vonatkozik az Isten 10 parancsolata. Ráadásul ott még idézi a a szülők tiszteletéhez fűződő törvénynek a kiegészítését is, hogy tudnék, hogy hosszú életű légy ezen a földön. Nos, az 1 Korintus 9-ben, hogy egy másik leveléből idézzük megint Pálnak, azt mondja, hogy ő azért, mert Jézus követője nincsen az Isten törvénye nélkül, mert a Krisztus törvénye alatt van. A kettő pedig egy és ugyanaz. Azért nincs Isten törvénye nélkül, mert Krisztus törvénye és Isten törvénye ugyanaz. Én Krisztus törvénye alatt, de a Krisztus törvénye Isten, én nem vagyok Isten törvénye nélkül, mondja az apostol. Dehogy vagyok. Hát Krisztusban fölöttem is érvényes az Isten törvénye. Pál apostoltól tehát testvérek úgy ítéljük, hogy távol áll az, hogy azt mondja, hogy a hívő emberek életében, kegyességében nem játszik szerepet az Isten törvénye. Nagyon is szerepet játszik. A zsidókhoz írt levél 8. részéhez ugorjunk, ami megint csak nagyon fontos igehely, mert arról beszél, hogy Isten az ő választottaival Jézus Krisztusért új szövetséget köt. Új szövetséget köt. És ennek az új szövetségnek a velejárója az, hogy Isten a Szent Lelke által ezeknek a hívőknek a szívébe írja az Isten az ő törvényét. Ugye a Jeremiás 31-33-ban olvassuk Isten ígéretét, már az Ótestamentum idején, hogy köt egy új szövetséget, és ott az lesz, hogy az ő lelke által az ő törvényét beleírja azoknak az embereknek a szívébe, a lelkébe. Az Istennek ez az ószövetségi ígérete beteljesedett, mondja a zsidókhoz írt levél, és most már az Úr Jézus Krisztus követőinek a szívébe, lelkébe, természetébe Isten az ő Szent Lelke által beleírta, belehelyezte az ő törvényét, tudnélik a 10 parancsolatot. Belehelyezte. Kérdezzük, hogy ha nem vonatkozna a hívőkre az Isten törvénye, akkor ugyan a Szentlélek által miért írta volna bele a szívükbe, az életükbe Isten az ő törvényét? Nagyon is vonatkozik reánk. Jakab leveléhez ugorjunk. Jakab leveléből most itt csak a 2. rész 8. és 9. versét idézem, ahol ezt mondja, ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztalva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja, és de vét egy ellen, az egész megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél. Ha ellenben teljesítitek a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. Nos, testvérek, Jakab apostol hívők embereknek írt. Zsidóknak írt, de hívő zsidóknak, keresztjén zsidóknak írt. És nekik is azt mondja, hogy rátok bizony vonatkozik az Isten törvénye. És azt a törvényt Lex Régiának, királyi törvénynek nevezi, mert a királyok királya adta. És idézi megint a 2. kőtáblának az összefoglalását, tudnélik, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Már az Ótestamentum így foglalja össze a 2. kőtábla parancsolatait, aztán Jézus is így foglalta össze a 2. kőtábla parancsolatait, és most Jakab is erre utal. Ha teljesítitek a királyi törvényt, mondja a hívőknek, akkor helyesen cselekeztek. Nem vonatkozik rájuk? Hát dehogy nem vonatkozik rájuk. Keresztjének lettek, nem vonatkozik ránk a 10 parancsolat, dehogy nem vonatkozik, az életüknek a szabályzója. Ne legyen személyválogatás a tiétekben, mert megkülönböztették a szegényt a gazdagtól. És az a gazdag üljön előre, a szegény meg üljön hátra a gyülekezet. Ez nem a törvénynek megfelelő cselekedet, mert megsérti a felebaráti szeretet parancsát. Nos, János apostolhoz ugorjunk még, ugye, aki írt vagy 3 levelet az új szövetség végére, legalábbis oda sorolták a leveleit. Mit ír ő? Azt mondja, aki azt mondja, hogy benne marad, tudnélik Jézusban, annak úgy kell járnia, ahogy ő járt. Azt mondja János az olvasóinak, hogy ti kedves keresztjén testvérek, testvérei, ti azt mondjátok, hogy ti a Jézuséi vagytok, és Jézus a tiétek. Akkor éljetek úgy, ahogy Jézus élt. Hogy élt Jézus? Úgy, hogy beteljesítette a törvényt. A 10 parancsolat szerint élt Jézus. Megtestesült benne a törvény, ahogy mondtam. Éljetek e szerint. János apostol is bizonyára tudja, hogy a Szentlélek még ráadásul bele is véste ezeknek az ő olvasóinak a szívébe is az Isten törvényt. Tehát éljetek az Isten törvénye szerint. Mert akkor jártok úgy, ahogy Jézus járt. betartotta a törvényt. Nos, testvérek, ezek a felsorolt igehelyek, ha alaposan megvizsgáljuk őket, akkor arra tanítanak minket, hogy Isten törvénye bizony a 10 parancsolat az igaz értelmezésében, úgy, hogy Jézus Krisztusban előttünk áll, és hogy a Szentlélek a szívünkbe véste, vonatkozik ránk, ha magunkat Isten gyermekeinek, hívő, Krisztus követő embereknek valljuk. Vonatkozik ránk. Vonatkozik ránk egyrészt azért, mert minden teremtményre vonatkozik a Földön, még azokra is, akik nem hisznek Istenbe, és lábbal tapossák Isten nevét, és ezért a törvényét is. De ránk, mint akik Jézus Krisztus követői lettünk Isten kegyelméből, Isten új szövetségi népéhez tartozunk, ránk is vonatkozik az Isten törvénye. Hol látjuk mi az Isten törvényét? Az elmondottak szerint. Hol látjuk, testvérek? Mi nem csak a kőtáblákon látjuk, ott is. De egy élő személyben látjuk, Jézus Krisztusban látjuk. Benne áll előttünk az Isten törvénye. Sőt, még magunkban is észrevetjük, mert az Isten lelke még belénk is írt, a szívünkbe helyezte az Isten törvényét. Miért igyekszünk betartani azt a törvényt, az Isten törvényét? Miért törekszünk ahhoz szabni az életünket? Nem azért, hogy általa kivívjunk Istentől valamit. Nem azért, hogy megszerezzük magunknak az üdvösséget, hanem azért, mert Isten már nekünk üdvösséget adott Jézus Krisztusban. Nekünk már igazságot tulajdonított Jézus Krisztusért. Mi nekünk üdvösségünk van, és mi ezért mérhetetlen hálából és Isten iránti szeretetből igyekszünk betartani az Isten törvényét, a 10 parancsolatot. Teljesíteni az Isten iránt való kötelességeinket, és teljesíteni az emberek iránt való kötelességeinket is. Hogyan tudjuk betartani az Isten törvényét? Önmagunkba sehogy. Önmagunkban egyáltalán nem vagyunk képesek egyetlen egy törvényt sem betartani, még a legkisebb mértékben sem, de Jézus Krisztusba kapaszkodva igen. Jézus Krisztussal együtt képesek vagyunk, testvéreim, a törvény előírásainak a teljesítésére. És ha nem sikerül nekünk, mert olykor persze így se sikerül, mert nem kapaszkodunk eléggé az Úr Jézusba, és a hitünk igen gyenge lábakon áll, akkor is van számunkra bocsánat, és van számunkra újrakezdés. Akkor újra nekifeszülünk, és újra törekszünk betartani Istennek a Krisztusban előttünk álló törvényét. Teljesíteni a Krisztus törvényét. És ha valami sikerül, ha sikerül a szívünkben, az gyakorlati életünkben követni, akkor nem kovácsolunk abból magunknak nagy tőkét, mondván, hogy na akkor most már az Isten is megjutalmazhat engem és megállhat engem. Nem. Hanem hálát adunk Istennek. Hálát adunk Krisztusnak, és azt mondjuk, köszönjük, Urunk, hogy betarthattuk a te törvényedet a szívünkben is, vagy az életünkben is. Légy áldott, mert nélküle semmire nem mentünk volna. Te készítetted el ezt a cselekedetet nekünk, és te általad vittük véghez. Legyen áldott érte a te neved, és ha még meg is jutalmazol ezért minket, vagy megáldasz valamivel, ajándékot adsz nekünk, akkor az is a te kegyelmedből van. Mi azt nem érdemeljük. Kedves testvérek, igen, ki kell mondanunk, hogy a hívő életünkben van szerepe az Isten törvényének, ami Krisztusban áll előttünk, ami a Szentlélek által a szívünkbe íratott. Most már csak azt kell megvizsgálni, testvérek, hogy mi élünk-e e törvény szerint. Fontoljuk meg, hogy minden parancsolatban benne van az ellenkezőjének is a megparancsolása. Minden tiltásban benne van a pozitív rész is. Fontoljuk meg, hogy nem csak a külső cselekedeteinkre, hanem a szívünkre is vonatkozik. A gondolkodásunkra is. Így éljük meg a kegyességünket, testvérek. Betartva az Isten törvényét, törekedve erre. Ha elesünk, kegyelmet kérve, újra fölállva, nekifeszülve, Krisztusba kapaszkodva, igyekszünk betartani, milyen norma szerint éljük a kegyességünket? Hogyan követjük Jézust? Hadd térjek ki végül harmadszor a törvény szerepének a félreértéseire. Most már az elmondottak fényében úgy hiszem, hogy magunk is ítéletet tudunk mondani arról a két téveigésről, ami a kereszténység körében már kezdetektől fogva fölmerült a törvénnyel kapcsolatban. Már a Bibliában is találkozunk mind a két téveigéssel. Az egyiket úgy hívják, hogy legalizmus, a másikat meg úgy, hogy antinomizmus. Mindjárt megmondom, hogy mit jelent ez. Először is a legalizmus. A legalizmus tanítása az, hogy a bűnös emberek az Isten törvénye betartása által Isten előtt szentekké, igazakká lesznek, üdvözülnek. Úgy gondolkoznak a legalisták, hogy a törvénybe Isten leírta nekünk, hogy mit kíván tőlünk, ha betartjuk, Isten elfogad, üdvösséget ad, ha nem tartjuk be, Isten elvet, elkárhoztat minket. Hát igyekszünk betartani. Egy kicsit többször betartani, mint amennyiszer megrontjuk. És ha többször betartjuk, nem kell félnünk a kárhozattól, sőt, biztosak lehetünk benne, hogy Isten örömmel fogad minket a mennyek országába. Testvérek, ez az egyik legveszedelmesebb tévtanítás, ami csak létezett a kereszténység körében. Pál apostol az lélek által azt mondja, a törvény cselekedeteiből egy test se igazul meg az Isten előtt. Ezt nem tudom hányszor elmondja. A törvény teljesítheted, de abból semmi üdvösség, igazság rád nem háramlik. Ezáltal te nem jutsz semmire. Egy test se, egyetlen egy ember se érheti el az üdvösséget az Isten törvényének, a 10 parancsolatnak a betartása által. Némelyek szerint, akik ilyen legalista módon gondolkoznak, már az Ótestamentum ezt hirdette. Ezzel szoktak érvelni, hogy hát ott olvassuk ezt, hogyha a bűnösök, az Izrael fiai betartják az Isten törvényét, akkor Isten elfogadja őket, és üdvözíti őket, és nem lesz semmi kifogása ellenük. Nos, testvérek, hogyha alaposan megvizsgáljuk az Ótestamentumot, akkor kiderül, hogy onnan ezt ugye nem lehet bizonyítani. Hiszen ott azt látjuk például, hogy Isten kegyelméből választotta ki Ábrahámot. Nem azért, mert Ábrahám betartott volna bármiféle törvényt, hanem azért, mert Istennek úgy tetszett, hogy kiválasztja kegyelemből magának Ábrahámot. Kegyelemből kötött vele szövetséget, és az utódaival is. Hirdette az Ószövetségben is a kegyelemből hitáltal való megigazulást, mivel hirdette Isten az egész áldozati rendszerrel, amit beépített a zsidó kultuszba. Az egész áldozati rendszer arra mutatott, hogy a megölt állatért kap a zsidó Istentől bocsánatot meg kegyelmet, nem azért, mert betartja a törvényt. Még a törvény is kegyelemből adatott nekik. Ha elolvassuk a 10 parancsolatnak a bevezetőit, az első parancsolatot, mindjárt arra emlékezteti őket Isten, hogy én az Isten vagyok, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről. Irgalmaztam nektek. A törvénytestvérek az Ótestamentum idején se volt az üdvösségre vezető eszköz a zsidók számára, hanem Isten az ő azoknak adta, akikkel ő kegyelemből szövetséget kötött, szabályként adta, hogy ti az én szövetségemet elfogadtátok, hát így éljetek. Ezek szerint éljetek. A zsidók meg ezt a törvény teljesítését, 10 parancsolatét is, meg Mózes egyéb törvényét is magukra vállalták, és elkötelezték, hogy teljesíteni fogják. Masszívan tévedt, testvérek, aki azt hiszi, hogy más volt az üdvösségre jutás útja az Ótestamentumban, és más az Új Testamentumban. Mert ki kell mondanunk, hogy a Biblia egészen ugyanazt tanítja, hogy minden ember, minden korba, zsidó vagy pogány, mindig egyedül Jézus Krisztusért nyerhetett üdvösséget. Kegyelemből, hitáltal. A zsidóknak az egész áldozati szertartása Jézusra mutatott előre. Aki azokba hitt, az tulajdonképpen Isten úgy vette, mintha Jézusba hitt volna. A zsidókhoz írt levél ezt fejtegeti. Akik meg már Jézus után élnek, azoknak nem kell betartani semmiféle áldozati törvény meg egyebeket. Az Istennek a legnagyobb káromlása lenne, hogyha a zsidók Jeruzsálembe fölépítenék a templomot, és elkezdenék újra az áldozásaikat. A Krisztus áldozatának a megcsúfolása lenne. Jézus eljött, most már látjuk a Krisztust, akire az egész Ószövetség idején előre mutatott Isten. Most már Isten azt mondja, hogy az ő áldozatáért, az ő egyetlen és tökéletes utolsó áldozatáért, azért van a bűnbocsánat. Zsidónak is, meg pogánynak is egyaránt. Így volt ez mindig, testvérek. Nehogy bárki azt higgye, hogy az Ószövetség idején úgy lehetett üdvözülni, hogy betartjuk a törvényt, az Új Szövetség idején meg úgy, hogy hiszünk Jézusba. Távol legyen tőlünk ez a tévedés. Mindig a Krisztusért lehetett üdvözülni. Csak az Ószövetség idén az árnyékokban, Jézus árnyékaiban kellett hinni, az ószövetségi áldozatokban. Most meg mi nekünk már itt van maga Jézus. Benne higgyünk, és kegyelemből üdvösséget kapunk. És aztán, mint kegyelemből üdvösséget kapott emberek, teljesíthetjük az Isten törvényét. Az új szövetségi időkben aztán testvérek a törvényeskedésnek egy másik fajtája is virágzott. Ez meg abban állott, hogy a keresztényekre bizonyos ilyen zsidó tévtanítók rá akarták tukmálni, nem csak, hogy az Isten törvényét tartsátok be, hanem a mózesi törvényeket is tartsátok be. Galáciában, az ott lévő gyülekezetekben megjelentek ilyen zsidó tévtanítók, és azt mondták a keresztényeknek, akik Pálék szolgálata által jutottak Krisztusba vetett hitre, azt mondták nekik, hogy nagyszerű, hogy ti hisztek Jézusba, de ha igazán üdvözülni akartok, akkor még ugye mózesi előírásokból be kell tartanotok a körülmetélkedést, meg kell a szombat, kifejezetten a szombatnapot tartanotok, böjtölnötök kell, különböző étkezési szokásokat kell teljesíteni, mert ha ezt nem teszitek, akkor hát kérdéses a ti üdvösségetek. Krisztus és a törvények, mózesi törvények betartása, ezáltal üdvözültök. Nem elég a Krisztus. Pál az egész Galata levélben ez ellen a téveigés ellen harcol, testvérek. Azt a veszélyt látta, hogy ezek a galáciabeli hívő emberek elfeledik, hogy az ő megigazulásukhoz, az ő üdvösségükhöz nem a törvény betartása által jutottak, hanem csak is Jézus Krisztusnak az engedelmességének köszönhetően, Jézus Krisztus áldozatának, a vérének köszönhetően. És emlékezteti őket, hogy nehogy véletlenül ezt elfelejtsétek. És azt kezdjétek hinni, hogy most már, na hiszünk Jézusba, de még a törvény, mózesi törvényeket is be kell tartanunk, hogy üdvözüljünk. Nehogy erre az útra menjetek, mert visszaestek a legmasszívabb tévejgésbe és tévedésbe. Azt fogjátok hinni egy idő után, hogy ti csak a cselekedeteitek miatt üdvözültök. Maradjatok meg a Krisztus mellett, mert elég az üdvösséghez. Az egész Galata levél ezt hirdeti, elég Jézus. Nem kell még a Mózesnek az egyéb törvényeit betartani, az a körülmetélkedést, meg az étkezési szokásokat, meg a nem tudom én miket. Amik a zsidókra vonatkoztak, a pogányokra nem vonatkoznak. De már az újjászületett zsidókra se vonatkoznak. Ha betartják, ám tartsák be, de nem vonatkoznak rájuk se. Testvérek, manapság ez a fajta téveigés, ez az adventizmusban van előttünk. Adventisták mondják ezt, hogy hát persze higgyünk Jézusba, mert Jézus az üdvösség titka, de azért még. És előjönnek a különböző étkezési szokásokkal, amit Mózes törvényéből bogarásznak elő. Most meg már ugye a modern táplálkozás tudományra is hivatkoznak, hogy hát azért kell betartani. Testvérek, elég Jézus. Elég, mindig jegyezzük meg, az üdvösségünket Jézusnak köszönhetjük. Semmi részünk nincs az üdvösségünkbe. Betarthatjuk egyébként az adventista előírásokat. Nyugodtan, valaki be akarja tartani, akkor ne egyen húst, metéltesse magát körül, szombatnapon járjon el a nem tudom én hova, csinálja, hogyha neki ez tetszik. De az üdvösség csak is Jézus Krisztusért adatik. Ugyanez a tévejgés van a római katolikus egyházba is, amivel éppen itt a napokban majd nagy karöltésnek lehetünk a tanúi. Ugye a katolikus egyházba is vannak az úgynevezett egyházi törvények, meg vannak az evangéliumi tanácsok, amiknek a betartását úgy szorgalmazzák azért a katolikus papok az egyháztagságuktól. Mondjátok az, az Ave Máriákat, az üdvözlégyeket, gyakori adakozás, böjtölés, önkínzás, penitenciatartás, búcsújárások, ezek benne vannak az egyház törvényeibe. Az evangéliumi tanácsok, a cölibátus, az önkéntes szegénység, a korlátlan engedelmesség, össze lehet így szedegetni, hogy a katolikus egyházban azt mondják, hogy Jézusért üdvözültök, de még azért ezt még azért jó, ha betartjátok. És egy katolikus akkor valamire való katolikus, hogyha az egyháznak ezeket az egyéb parancsolatait, amik még ráadásul nem is Mózes törvényéből valók, hanem emberi parancsolatok, még ezeket is betartják. Testvérek, sok katolikus azt hiszi, hogy ezáltal, hogy ő esetleg ugye hisz Jézusba, meg még betartja az egyháznak a különböző tanácsait, meg parancsait, ezáltal ő egy magasabb rendű keresztjén, akinek az Istentől ugyan van jogalapja, hogy elvárjon valamit is. Testvérek, nincsen. Ezekre mondta Jézus, ezekre a katolikus tanítókra is, hogy amit a korabeli embereknek mondott, hogy az emberi rendelkezéseitekkel erőtlenné teszitek az Isten parancsolatait. Hát a mi egyházunkban, református egyházban nincs semmiféle plusz parancsolat, testvérek. Nálunk egy parancsolat van, a 10 parancsolat. Az Isten törvénye, ami Krisztusban áll előttünk, és amit a lélek a szívünkbe ír. Ezt teljesítsétek, mert ez a kegyes élet. követjük, amit az Isten törvény elénk írt. Jézus Krisztusba kapaszkodva mindig tudjuk, hogy ő érette van az üdvösségünk. Ha sikerül, hálásak vagyunk. Ha nem, bocsánatot kérünk, és újra kezdjük Krisztussal az engedelmességet. Így fejezzük ki Isten iránt a hálánkat és a szeretetünket. Most van még egy tévejgés, ugye, amit mondtam, nem csak ez a legalizmus, amiről eddig beszéltünk, a törvényeskedés, hanem másik tévejgés az antinomizmus. Antinomizmus, a törvény ellenesség. Testvérek, ez a tévtanítás azt mondja, hogy a 10 parancsolat az a zsidóknak adatott, ránk meg keresztjénekre nem vonatkozik. Ránk keresztjénekre nem vonatkozik. Jézus Krisztus megsemmisítette a törvényt. Az ránk nem vonatkozik. Nem csak mint az üdvösségre jutásnak a feltételét, mondja ez a tanítás, hanem mint a keresztény élet normája is, érvénytelen a számunkra a 10 parancsolat. Nekünk csak egy parancsolatot kell betartani. Szeressük a fele barátunkat. Pontosabban még egyet, szeressük Istent. Ez a 2 parancsolatunk van. Nincs több parancsolatunk. Ezek az emberek, testvérek, ha mélyebbre ásunk az ő gondolkodásukba, tulajdonképpen szembeállítják az Ótestamentumot az Új Testamentummal, a Jézus előtti időt a Jézus utáni idővel, a törvény korát az evangélium korával. És azt mondják, a kettőt elválasztja Jézus. Jézus pontot tett a réginek a végére, most már mi felszabadultunk a törvény alól, nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt, mondogatják, ezért minden szabad nékünk. Minden szabad nékünk. Csak szeressük Istent, szeressük az embereket. Kedves testvérek, ez a nézet mindig is népszerű volt. Már Korintusban is ugye ott volt ez a nézet, az ókori Korintusban, ahol egyébként igen zabolátlanul éltek az emberek, ugye. Megtértek, keresztjének élettek, hát ugye jöttek ezek az apostoli tanítások, hogy azért mi a szabadságunkat azért ez és ez a törvény azért behatárolja, és azért mindent nem lehet csinálni. De ezek csak ugye nehezen adták ám föl a régi életüket, hogy igen, zabolátlanul éltek. Hát valahogy megpróbálták ezt becsempészni a keresztény, ezt a zabolátlanságot. Hát éljünk, ahogy hát mi szeretjük mi Isten, meg szeretjük az embertársainkat, és élünk, ahogy kedvünk szoktja hozzá. Testvérek, manapság sajnos ez a tévtanítás megint eléggé divatos lett, mert a világ körülöttünk megint ilyen liberális. Erkölcsi liberalizmus van, ugye. Ma is azt mondják már a világban is, hogy hát szeressétek, hát Isten ne, de az embertársaitokat szeressétek, azt éljetek, ahogy tudtok. Lényeg, hogy ne bántsátok meg egymást. És aztán bejön ez a gondolat a keresztjének közé is, testvérek, és a keresztjének megpróbálják megint ezt az egészet krisztianizálni. És azt mondják keresztjén tanítók, igehirdetők, hogy ó, kedves keresztjén testvéreim, ti már hisztek Jézusban, rátok már nem vonatkozik az Isten törvénye. Lényeg, hogy csak szeressétek Isten, meg az embertársaitokat, és éljetek, ahogy gondoljátok, ahogy jónak látjátok. Ó, hát már az, hogy ne lopj, az már nem vonatkozik rátok. Megvannak annak a tisztességes útjai, módjai, hogy magunk vagyonát gyarapítsuk. Ne tégy fele barátod ellen, hamis, ugyan már ne paráznák, hogy hát a házasságra vonatkozó törvények már nincsenek érvénybe. Nyugodtan lehet szeretőd, meg minden egyéb. Ne kívánd, ami a te fele barátod. Hát miért ne? Nyugodt. Lényeg, hogy szeressed őt, és ne bántsad őt. Testvérek, az antinomizmus az Isten kegyelmét a kicsapongásra használja, ezt mondja már Jakab apostol. Kicsapongásra használja. És látjuk, hogy ennek semmiféle alapja Bibliában nincsen. Ha valaki magát kereszténynek vallja közülük, akkor jegyezze meg, hogy ér rám, Jézus Krisztusban vonatkozik a törvény. Maga Jézus is betartotta a törvényt. És nem mondta nekem, hogy neked már nem kell betartani. Hanem nagyon is azt mondta nekem, hogy itt van, én bennem áll előtted az Isten törvénye, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd a fele barátodat, mint magadat. Tehát ezt és ezt csináld. Ezt és ezt kövesd a te hétköznapi életedben. Vonatkozik rád az Isten. Még bele is írtam a lelkem által a szívedbe, a lelkedbe, hogy ehhez alkalmazd magad. Megfojthatod a lelki ismeretedet, amelyik látja ezt, és próbál téged emlékeztetni arra, hogy ne tégy az Isten törvénye ellen. Megfojthatod a lelki ismeretet, de akkor is beléd van írva az Isten törvénye. És nem fogsz tudni megnyugodni, és nem lesz békességed, amíg hozzá nem idomítod, hozzá nem alakítod a te kegyes életedet, a te hívő életedet. Kedves testvérek, szó se lehet arról, hogy mi református emberek elforduljunk a 10 parancsolattól. És ebben a fényben, testvérek, vissza kell utasítanunk, megint sajnos megint a római katolikusokra kell utalnom, mert ők vádoltak minket már a reformáció kezdetétől fogva, azzal vádoltak minket, hogy mi szabadítottuk rá Európára a liberalizmust, az erkölcsi liberalizmust. Most is ezt mondják még maguk között, és az ő irodalmukból kiderül, hogy a protestantizmust okolják az Európai Uniónak most már az egész erkölcsi helyzetéért. Testvérek, visszautasítjuk ezt a leghatározottabban. Az, hogy az európai népek ott tartanak erkölcsileg, ahol tartanak, az nem a reformációnak köszönhető. Mert a reformátusok és az evangélikusok is mindig azt mondták, hogy az Isten törvénye vonatkozik a hívő emberekre. Nekik aszerint kell élniük. Ez a nagy romlás, ami körülöttünk van sajnos, ez az emberek hitetlensége miatt van. Az Isten iránti hitetlenség miatt. Nem a reformációt kell okolni a katolikus egyházba, a teológusaiknak, hanem a hitetlenséget kell okolniuk. Amihez ők is nagy részt hozzájárultak, persze mi is. Kedves testvérek, jegyezzük ezt meg, hogy igen, nekem üdvösségem van Jézus Krisztusért. Igaz vagyok Jézus Krisztusért. Elveszíthetetlen ez a kegyelem, amit nyertem ő benne. Nem lehet kiesni a kegyelemből, de ez engem nem arra ösztökél, hogy akkor utcu neki, éljek, ahogy kedvem szottja hozzá, csak Isten szeressem és az embertársaimat, hanem arra sarkal, hogy úgy szeressem őt és az embertársamat, hogy betartom az ő törvényeit, az Isten törvényét, a 10 parancsolatnak az útmutatásait. A kegyességemet ennek a keretei között kell megélnem. Isten segítsen minket, testvérek, abban, hogy egy ilyen korban, amit ennyire jellemez ez a törvénytelenség, az Isten törvényének az elvetése, mi mások legyünk. A Krisztusban előttünk álló és a lélek által szívünkbe írt isteni törvényt, hálából és szeretetből az üdvösségünkért igyekezzünk betartani. Azt mondja a 442. dicséretünk, Szent törvényed fáklyája világoljon pályánkra, mert a földi úton tudjuk el nem téved, ki híven követ téged. Segítsen ebben minket a mi Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te benned megvalósult az Isten törvénye, amit egyáltalán nem eltörölni jöttél, hanem éppen teljesíteni. És köszönjük néked, hogy helyettünk is teljesítetted, maradéktalanul. És köszönjük, hogy mégis a keresztre kerültél, azért, mert mi nem teljesítjük a törvényt egyáltalán. Köszönjük néked, hogy te drága és igaz életeddel megszerezted nékünk az igazságot. És köszönjük, hogy ugyanakkor elhordoztad a mi igazságtalanságunkat, vétkeinket, bűneinket és azok büntetését is. Köszönjük néked, Atyánk, hogy a Krisztus igazságát azokra ruházod, akik hisznek ő benne. Köszönjük néked, ha tudhatjuk, hogy Krisztusért igazaknak tekintesz. És köszönjük néked, ha tudjuk, hogy ő érte és ő benne üdvösségünk van. De köszönjük te néked, hogy megérthettük ma az igéből, hogy ránk is vonatkozik a továbbiakban Istennek a törvény, a te törvényed, a szent törvény, ami igaz és jó törvény. Segíts bennünket, Urunk, hogy a kegyelemért hálából, a megigazulásért hálából tudjuk betartani a te törvényedet. Kérünk, hogy tedd számunkra egészen elevenni élővé a te törvényedet. És segíts, hogy mi is a szívünkbe rejtsük azt, szeressük azt a törvényt, és igyekezzünk magunkat ahhoz szabni. Hadd legyen az a lelkiismeretünknek is a működési szabályzata, és hadd legyen az egész életünknek, minden megnyilvánulásunknak normája, amit te elénk adtál. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy beléd kapaszkodva betarthatjuk a törvényt. Teljesíthetjük, és légy áldott, hogy a te drága véredért van kegyelem sokféle bukásunkra is, elesésünkre is. És köszönjük, hogy szabad mindig újra kezdenünk. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmedből, szeretetedből kinemeshetünk, mert örökké tart az mi rajtunk. Könyörülj meg, hogy egyikünk se használja a te drága kegyelmedet a gonoszság palástjaként. Ne nyugtassuk magunkat azzal, hogy úgyis megbocsáttatott. Ne mondogassuk magunknak, hogy minden szabad nékem, mert én már kegyelem alatt vagyok. Segíts, Uram, hogy mindnyájan tudjuk, hogy a kegyelem az, ami arra sarkal minket, hogy szentül éljünk, törvényeid szerint éljünk ebben a világban. Köszönjük néked, hogy tanítottál ma is minket, Urunk, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Segíts, hogy a mi kegyességünk szerinted való,
az Isten törvénye a te törvényed szerint való lehessen. Kérünk, áld meg gyülekezetünk következő úrvacsora osztását is, legyél itt velünk, és adj magaddal drága találkozást az úrvacsora jegyei által. Köszönjük néked, hogy hihetünk te benned, hogy rád bízhatjuk magunkat, családunkat, betegeinket, népünket, országunkat. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy láthatják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és egyházunk rendje szerint méltók az úrvacsora vételére, azokat hívjuk és várjuk a szent asztalnál. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Hirdetem még azt, hogy akiket érint, hogy a gyülekezetbe való befizetések után igyekszünk a jövő héten megszerezni az igazolásokat, és mindenkinek eljuttatni. Az 1%-os rendelkezések, ha közelednek, majd gondoljanak a gyülekezetünkre, illetve a két alapítványunkra, ami mind a kettő alkalmas ezeknek a fogadására. Azt is hirdetem még egyszer, hogy ha netalántál megint ránk törne ilyen csúszós, hideg idő, akkor szóljanak a testvérek nekem, aki nem tud eljönni, de szeretne eljönni, mert akkor autót szervezünk, és szabad akkor elhozzuk a testvéreket, hogy ne maradjon senki otthon a csúszós időbe, ha lesz még ilyenre precedens itt az előttünk álló hónapokban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a 286. éneknek kijelölt verseit énekeljük el. 286. dicséretünknek a második, valami 8. és 9. versét énekeljük. 286. énekünk második verse így kezdődik: Jézus Krisztus, kegyelmes megváltónk.